Kína tehát a témánk, és egy picit, amikor a Japánnal kapcsolatban azt mondtad, hogy ugye Japán volt a második világháború után az, ami most Kína, akkor abban vitatkoznék, hogy a struktúrája, a szerkezete más ennek az egésznek. Nem csak azért, mert iparilag egy sokkal fejlettebb ország volt Japán, ahol a nehéz gépipar, acél, stb. Az nagyon erős volt, és az elektronika. Kínában viszonylag jól megoszlik még mindig a mezőgazdaság, szolgáltatások, elektronika, ipar, illetve az export szempontjából, ugye nyersanyag szempontjából Japán sokkal rosszabbul áll, hiszen jelentős ásványkincsei nincsenek, ezeket behozza, ugyanúgy, mint kőolajat is. De nem csak ezért, hanem a filozófiája az egésznek, a szerkezete. Tehát ugye Kína egy ilyen tervgazdaság, szocialista tervgazdaságból lett egy ilyen szocialista piacgazdaság. És itt azért még mindig gyanakodva nézi a piac azokat az adatokat, amiket közölnek. Tehát, hogy mennyire hitelesek ezek a kínai növekedési adatok. Illetve, és ezt még hozzá szeretném fűzni, aztán hagyom, hogy reagálj mindenre, hogy az is problémás, amikor a párt vezetés nyomására eltitkolnak dolgokat, amik úgy derülnek ki, hogy egyszerűen nem lehet tovább titkolni, mint jelen pillanatban ugye most az ingatlan buborék és ez a fajta dominó van Kínában. Ezeket, hogy is mondjam, nagyon-nagyon rosszul viseli egy kiszámíthatóságot és számokat látni szerető külföldi vagy hát nyugati befektetői réteg.
Jó, ezek mind egytől egyig nagyon jó kérdések, és nagyon sok kérdés volt ebben, megpróbálok ezeket mind kezelni. Ugye az első, hogy mennyire más szerkezetileg, hát vannak hasonlóságok, meg vannak különbségek, persze, mondjuk az inkább Kína előnye, hogy vannak ásványkincseik, még a japánok mindenből behozatalra szorulnak, de egyébként egyre jobban kezd szerkezetében hasonlítani Kína, tehát hogyha megnézed azt, hogy a japánok mondjuk autóiparban, elektronikában alkottak nagyot, ma ugyanez van Kínában, tehát ma Kínában jönnek a mobiltelefonok, de egyébként az elektromos autók nagy része is onnan jön, tehát pontosan ugyanazokban az iparágokban kezdtek versenyezni, ugye ez a workshop of the world, a világ műhelye, gyárta kapacitás, exportvezérelt gazdaság, és egyre inkább technológiailag ma már döbbenetes módon, de Kína előtte van Japánnak, tehát pont digitalizációban is például, ma már Kína a világ központja, és nem pedig Japán. Tehát sok szempontból mégis nagyon hasonlítanak. Amiben biztos, hogy hasonlítanak, az a modell egyébként, ezt úgy hívjuk, hogy távol-keleti fejlesztő állam. Tehát szerintem úgy érdemes megérteni, hogy mi történik Kínában, hogyha azt nézi az ember, hogy itt nem az a sztori, hogy a kommunizmusból átmentünk a kapitalizmusba, mert azt nem érti az ember, hogy ez hogy lehet, hogy akkor ugyanúgy megmaradt a párt, meg kommunizmusnak hívják magukat, szóval akkor így nem ért meg semmit Kínából, hogyha ezt a dihotómiát használja. Sokkal inkább az történt, hogy a szovjet típusú rendszerek, aminek egy válfaja volt a kínai maoista típusú rendszer, ezek valójában nem voltak alternatívái a kapitalizmusnak. Egy marxi elemzésben is az jön neki, hogy ezek úgy hívják ezt, hogy bürokratikus államkapitalizmus. A bürokratikus államkapitalizmus, ahol a tőkés helyébe az állam lép, mint a termelőeszközök kontrollálója, és ezek sokkal közelebb voltak az olyan típusú szintén államkapitalizmusokhoz, mint mondjuk Atatürk Törökországa, ugye India kezdeti időkben, vagy Tajvanon Chiang Kai-sheknek a rendszere, tehát egy csomó ilyen államkapitalista rendszer volt, és sokkal több kötötte össze a maoi Kínát, mint ami elválasztotta. És ebből átléptek a kínaiak, mikor rájöttek, hogy ez a maoi struktúra, ez totál szerencsétlen, éhínséghez vezet, nyomorhoz, nem fejlődnek, lemagadnak. Deng Xiaoping körülnézett, és azt látta, hogy itt vannak körülöttünk egyébként marha gyorsan fejlődő országok, akik kulturálisan is nagyon hasonlóak hozzánk. Mit lehet tanulni Szingapúrtól, ami ráadásul egy kínai vezetési ország, mit lehet tanulni Tájvántól, és mit lehet tanulni Japántól, tehát azt is tegyük hozzá, hogy explicite ezektől az országoktól tanultak, sokszor elment Japánba, a japánok segítettek nekik, tehát jól dokumentálva van, hogy a japán nagyipar bőven segített technológiában, és Deng Xiaopinget szívesen látták, tehát messze nem volt ilyen, hogy jaj, itt van ez a mocskos kommunista, szóba se álljunk vele, bőven segítették Kínát, És egyszerűen azt az úgynevezett távol-keleti fejlesztő állami modellt, ahol az állam, tehát ez egy piacgazdaság, de egy olyan piacgazdaság, ahol egyébként az államnak masszív szerepe van tervezésben, technológia transferben, tehát Japán nem egy ilyen színtiszta nyers piaci alapon fejlődött, hanem ott is ugye brutálisan erős szerepe volt a japán államnak a fejlesztés politikában a kezdetektől máig, és hogy igazából itt ez egy sokkal kisebb váltás Kínában, ha úgy fogjuk fel, hogy egy államkapitalista rendszerből egy másik államkapitalista rendszerbe megy át, egy maoista típusú államkapitalizmusból egy távol-keleti fejlesztő államba. Ez is nagy váltás, de messze nem olyan éles dihotómia, mint hogy a kommunizmusból mentünk át a kapitalizmusba. És ezt szerintem jobban leírja a kínai sztorit, mint a hagyományos elképzelés. És akkor én itt bedobnék valamit, és ez az autoriter állam. Tehát ugye azzal folytattad, hogy tudjuk-e valójában, hogy Kínában tényleg mi történik, nem hazudik-e a kínai kormánypár. Mindenki, aki Kínával foglalkozik, tudja, hogy de hazudnak, tehát nyilván össze-vissza torzítják a statisztikákat. De hosszabb távon ez nem működik. Tehát, hogy azt meg lehet csinálni, hogy egy-két évben nem tudom, nem olyan adatokat közlök, szépítek, stb., de az, hogy Kína 40 éve töretlenül fejlődik, az bárki látja, aki elutazik Kínába, meglátja ezeket a városokat, találkozik a boltokban a termékeikkel, szóval hogy hosszabb távon azt elég nehéz eltagadni, és ezt egyébként a kínakutatók is mondják, hogy hát azért az, hogy itt volt egy döbbenetes fejlődés az elmúlt évtizedekben, az fölülírja azt, hogy évről évre egy kicsit ezt vagy azt az adatot kozmetikázzák, eltagadják, stb. És ez a lényegi dolog, hogy itt tényleg volt egy döbbenetes fejlődés Kínában, technológiailag, ami volt. Na most, az, hogy mondja, ingatlan buborékot említetted. Például ugye van egy nagyon-nagyon jó podcast, amit egy amerikai-kínai vezet, vagy kínai-amerikai, fogalmazzunk így, tehát ő nem a népköztársaságból jött, hanem még az ősei jöttek Amerikába, és ott például tárgyalták ezt az úgynevezett ingatlan buborékot. Hosszú éveken keresztül mindenki láthatta világszerte azt a képet, hogy fölépítettek a kínaiak egy hatalmas nagy várost, az ott tök üres, és senki nem költözött bele, úristen, mekkora ingatlan piaci lufi van. Csak az ott a véletlen, hogy ennek a műsorvezetőnek a nagyszülei, ezek konkrétan ugyanabból a városból jöttek el Amerikába, úgyhogy ő tudta, követte, hogy mi történik abban a városban. És minek után a teljes nyugati sajtóban körbeforgott, hogy ez a város üres, 2 évvel később az ő rokonai küldték a képeket ebből a városból, hogy itt mint a Szardínia úgy néznek ki az emberek a metrón, teljesen belakottá vált a város, csak éppen a nyugati emberek nem értették, hogy ott nem úgy építik feltétlenül a várost, mint Magyarországon, hogy egy blokkot fölépítünk, ahol azonnal beköltöznek az emberek, hanem Kínában meg tud történni az, hogy egy hatalmas város felépítenek, üres, majd utána beköltöznek. De ezt már nem követte a nyugati sajtó, hogy ezekben a városokban, amiket ott dokumentáltak, hogy jaj, akkor ez is üres, mi történt ezekkel később? Beköltöztek.
Igen, én valójában arra gondoltam, amit az Evergrande ügynek szoktak nevezni, ami az egész építőiparra jellemző, hogy ezek a kozmetikázott számok, meg a kicsit így elhazudott statisztikák olyanokat tudnak szülni, hogy lesz egy világ eladósodottabb ingatlanfejlesztője, aki ugye majdnem több mint 2 éves szünetet volt kénytelen tartani, utána visszatért a tőzsdére most valamikor augusztusban irgalmatlan minusszal, tehát ilyen 90%-os minusszal visszatértek, hát valamennyivel kistafirungolt a kínai kormány az egészet, hogy azért ne omoljon össze, mert tényleg mint a dominó vitte volna tovább, tehát ezt levezették rendesen, és attól félnek, akik Kínával üzletelnek és befektetők, hogy ez még csak az első csontváz volt a szekrényből, ami kiesett, és még egy sor ilyen jöhet.
Rengeteg csontváz kiesett. Tehát amikor ugye mondtam ezt a példát az üres városokkal, ezt nem azt akartam mondani, hogy ez mindig igaz, csak azt arra hívtam fel a figyelmet, hogy időnként egyébként ez van, hogy nem tudjuk, hogy mi történik Kínában, és egyébként az is lehet, hogy amit látunk, az a pozitív irányba változik. De az Evergrande az valóban arra a példa, amikor negatív irányba, tehát ott tényleg bizonyítottan ez egy hatalmas nagy ingatlan piaci beruházó, ami tényleg bizonyítottan túlkapacitások nem tudta eladni, ez kétségtelenül egy nagyon nagy baj Kínában. De ad egy, ilyenek mindenhol vannak a világban, tehát ez nem csak Kínában van. Ad kettő, ha valaki olvasta a magyar üzleti sajtót mondjuk, amikor kirobbant ez a botrány tavaly nyáron ősszel, tel is tele volt a magyar sajtó olyan cikkekkel, hogy két héten belül összeomlik Kína, menthetetlen, akkora nagy, úristen, tehát egy ilyen iszonyatos újabb példája annak, hogy megint valakik azt jósolták, megláttak valamit, nem ismerik az országot, úristen, mekkora baj van, tényleg nagy baj volt, de ebből azt jósolni, hogy most már aztán óhatatlanul összeomlik Kína, itt vagyunk majdnem gyakorlatilag egy évvel később, összeomlott Kína. Nem omlott össze Kína. Az megint arra példa, hogy igen, Peking azt mondta, hogy gyerekek, itt van egy irtózatosan gázhelyzet, de ők is tudják, hogy ha hagyunk egy ilyen céget beomlani, akkor ugye rendszer szinten viszi magával az egész gazdaságot. Ez tök ugyanolyan, mint 2008-ban az amerikai bankrendszer. Irtózatos gáz volt. Mit csinált az amerikai pénzügyminisztérium? Kimentette ezeket a bankokat. Na most akkor ugyanennyi erővel, tehát hogyha itt az az érvelés, hogy akkor Kínába óhatatlanul összeomlik, mert nem tudom, titkolóznak, nem tudunk eleget, bocsánat, ugyanez a logika volt, tudtuk, hogy mi történik az amerikai bankrendszerben, fogalmunk sem volt, pedig az egy demokrácia, és szépen lassan kijöttek, hogy úristen, itt mindenfajta derivatívák, összefonódások, koncentrált piac, egymástól vették, nem volt elég diverzifikált, hogy csomó mindent megtudtunk az amerikai bankrendszerről, és tényleg a szakadék szélén az állam kimentette a bankrendszert, és mégse lett akkora nagy összeomlás. Ugyanez van Kínában. Időnként vannak ilyen gázhelyzetek, de a kínai kormány ezeket ilyenkor kezeli, ahogy egy kormánynak kezelnie kell.
Kínával foglalkozunk ebben az adásban, mégpedig azzal, hogy vajon vége lesz a kínai gazdasági növekedésnek, ki pukkan-e a lufi. Innen folytatjuk egy kis zene után.